Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ó Isten, mi drága a te kegyelmességed! Nálad van az élet forrása, a te világosságodnál látunk világosságot. Tuslakodnak házadnak bőséges javaiban, megitatod őket, gyönyörűséget forrásvizéből. Amen. Pünkösdöt ünneplő gyülekezet, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 188. énekünket énekeljük. Istenünket. Énekeljük 371. énekünknek első 4 versszakát. Jézus Krisztus egy mesterünk. Így kezdődik pünkösdi énekünk. 4 versszakkal énekeljük. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, Istenünk igéjét pünkösd ünnepén, amint azt írva találjuk János evangéliumában, János evangéliuma 14. fejezetében. A 14. fejezetből olvassam a 25. verstől Istenünk igéjét. Elmondom ezeket nektek, mondja Jézus, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk most. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, te az első pünkös napján mennyei széllel és tüzes lángnyelvekkel küldted el szent lelkedet a tanítványokra, és betöltötted őket örömmel és bátorsággal. Így hirdették az evangéliumot. Így elevenedett meg az ő szívükben a sok-sok ige. Így lett valóságá Jeremiás próféta szava: törvényemet a szívükbe írom, belsejükbe helyezem. Urunk Istenünk, a mi vágyunk is ez, ezen az ünnepen, töltsd be bennünket a te szent lelkeddel. Adj örömet számunkra, és adj bátorságot. Adj bátorságot arra az ige hirdetőjének és az ige hallgatóinak, hogy meglássák saját életüknek állapotát. Hogy meglássuk bűneinket, hogy meglássuk a szabadítót, Krisztust, és hogy meglássuk azt a belső lelki munkát, amely a lélek újjászülésének következménye. Urunk Istenünk, engedd nekünk azt is, hogy ami egykor igaz volt, az ma is legyen igaz, hogy akik szeretnek, és akik megismertek téged, azokat felruházod avval a bátorsággal, hogy hirdessék az evangéliumot. Küldj minket is ugyanazon lélek ereje által, hogy a te igazságot tanúi legyünk, és szereteted sokakat hozzád vonzon. Kérünk, hogy ne miattunk, hanem megváltunk Jézus Krisztus miatt, az ő áldozata miatt, hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, az igehirdetésre készülve hallgassuk meg Psalmus kórusunk szolgálatát. Köszönjük énekarunk szolgálatát, és gyermekeink is most tudnak elmenni gyermekisten tiszteletre. Isten áldja meg őket pünkösdi alkalmunkon. Fennállva halljuk Isten igéjét. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek. Írva található Péter apostol első levelében, az első fejezetben, 14., 15. és 16. versekben. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok ahhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején volt bennetek, hanem mivel ő, a Szent hívott el titeket, ti szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek! Mai ünnepünkön, Isten tiszteletünkön próbáljuk megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amely kapcsolódási pont a Szentlélek Isten, az ő munkája és az ember között létrejöhet, és létre is jön. Azt szokták mondani, akik a környezetünkben gondolkodnak Istenről, vagy a világnak a dolgairól, hogy nagyon nehéz lehet a keresztény embereknek a mindennapja, hiszen a Szentírásban van sok olyan üzenet, mondják, tanítják, hirdetik, amely üzenet egyrészt szembe megy a mindennapi élettel, ezért nem komfortos, de a legnagyobb tulajdonképpen kifogása, a Szentírás üzenete ellen az, hogy nagyon sok minden egymással szembe feszül a Bibliában. Nehéz lehet így élni, mondják, hogy az ember egy bizonytalanságban éli a mindennapjait. Engedjétek meg, hogy a mai istentiszteletnek az első felében én a pozitív dolgokat hadd fogalmazzam meg most, hogy mennyi minden azonos a Szentírásban. Hogy ne csak ezeknek a híreknek üljünk föl, hogy az Isten igéje, az különböző féleképpen szól, és kiki belőle csemegészhet, hanem hogy mennyire egyfelé mutat a Szentírás. Mennyire egy irányba mutat az Új Szövetség. Amikor Péter apostol levelét kezünkbe vesszük, de vehetném egyébként a mi kezünkbe János apostolnak a levelét is, akkor feltűnővé válik számomra az, hogy az apostolok, János esetében az evangélista is, hány alkalommal idézi Jézus Krisztust. És nem csak arról van szó, hogy egyfajta tárgyi tudásként megjeleníti Jézus szavát, hanem úgy jelenik meg Jézus szava az apostoli iratokban, a Szentírásban, mint amely a teljes belső bizonyossága annak, aki leírja. Félben mondom ezt, mintha az övé lenne ez a szó. Persze tudom, hogy teológiai értelemben az ige soha nem a miénk, de úgy szól belőle, mintha a sajátjából szólna. Hadd mondjak néhány ilyen példát. Itt az első fejezetben olvassuk rögtön Péter levelében a következőt. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde örökké megmarad. Mit mond Jézus az evangéliumban? Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Érezzük az együtt gondolkodást, az együtt hallást ezekben az igékben. Nem ugyanaz, nem szó szerinti idézet, de senki nem állítaná, hogy mást mond Péter apostol, mint amit Jézus. Vagy így olvassuk a levélben, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha látják a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék Istent. Mit mond Jézus a hegyi beszédben? Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Folytatom. Azt olvassuk Péternél az apostol iratban, a levélben, ne fizessetek gonosszal a gonoszért, hanem mondjatok áldást arra, aki titeket átkoz, és megint csak a hegyi beszédet hadd hozzam elétek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket most üldöznek. Alázzátok magatokat, újra Péter levelében vagyunk, Isten hatalmas keze alatt, és ő felmagasztal majd titeket, Jézus pedig ezt mondja, hogy aki magát megalázza, felmagasztaltatik, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Kedves testvérek, ugyanazok a fordulatok, ugyanazok a gondolatok az evangéliumban, amit Jézus mond, a testet öltött ige mond, és ami lecsapódik Péter apostolban. Egy utolsót hadd mondjak, sokaknak kedves igéje, éppen a múlt héten egy beszélgetésben is megkérdezte tőlem az én testvérem, hogy miért ez az ige hangzott, most nem ezért hozzám ide, minden gondotokat őre áll, vessétek, mert neki gondja van rátok, és így olvassuk az evangéliumban, semmi miatt ne aggódjatok, hanem semmi miatt ne aggodalmaskodjatok, mert jól tudja, hogy mennyi a járjátok, hogy mire van szükségetek. Egyezik az apostoli bizonyságtétel Jézus Krisztus szavával. Bizonyára ti magatok is láttátok már azt, hogy gyermekeink, és már én is ezt kell mondanom, megszoktátok, hogy mindig olyan példát hozok, amilyen életkorban vannak a gyerekeink, de most visszamegyek egy picit a múltba, amikor a gyermekeink kisebbek voltak, a gyermekek sokszor imitálják, utánozzák a szülőket. Jó esetben is, meg kevésbé jó esetben is. Azt is megtanulják, amit nem kellene megtanítanunk nekik, és nem fogadjuk meg a régi bölcsességet, hogy ezt ne a gyerek előtt, nicht vor dem Kind, mondja a művelt német, hanem megtesszük, előttük, gyakoroljuk, és utána csodálkozunk, hogy az óvónénik azok mindent tudnak rólunk a hétköznapi életben. Mindazt, ami a konyhaasztalnál zajlik, ők teljes képben vannak egy családnak az életéről. De megtanulják azt is, amikor az egyszerű példa, ezt is már többször mondtam a gyülekezet előtt, hogy amikor az ember olvas, kezébe veszi a Bibliát. Például hadd mondjam, hogy milyen fontos, hogy a gyerekeink lássák azt, hogy a szülők olvassák a Bibliát. És azt is merem állítani, hogy fontos nekik az, hogy mi is modern emberek vagyunk, és én is már szinte beleborzadok, de ki kell mondani, hogy sokszor többet olvasom már a Bibliát a telefonomról, vagy többet olvasom a Bibliát a monitorról, mint a bibliai könyvből. Persze Isten igéje, tudom, és lehet, hogy emiatt most néhányan meg is róttok majd helyesen, de hogyha nem látják a gyerekeink ezt a mozdulatot, ezt a pillanatot, hogy kezünkben van a Szentírás, akkor hogyan mondanák majd 30-40-50 év múlva az, hogy az apám vagy a nagyapám bibliaolvasó ember volt? Hát azt láttam, hogy a telefon a kezében volt. Isten igéjét, amikor olvassuk, ez minta a gyermekeinknek. De a példa az nem most, nem az Isten igéjének olvasásáról szól, hanem magáról egy picit az olvasásról. A gyerek, amikor kicsi és elkezd mozogni, elkezdi lapozgatni a képes könyveket, utána oda megy a polchoz, és leveszi a szülőnek a könyvét is, és lehet, hogy fejen állva tartja a betűket, és lapozza, és valamit még mond is hozzá, és mit csinál a gyerek? Olvas. És rendszerint, hogyha valami olyan könyv van a gyermek kezében, ami fontos, ami ritkaság, ami valamiért örökség, akkor ha szólunk finoman, vagy talán kicsit határozottabban, hogy tedd vissza most azt a könyvet, az valakié, az egy fontos, el ne szakadjon, meg ne sérüljön az a könyv, tedd a helyére. És néhány év múlva avval találkozhatunk, hogyha születik egy kisebb gyermek a családban, akkor már a nagyobb az, aki rászól a kisebbre, hogy te figyelj csak, fordítva tartod a könyvet, tudom, hogy most olvasol, de az apáé vagy anyáé. Tegyük most vissza ezt a könyvet a polcra. Mi történik? Belsővé válik a gyermeknek az, ami korábban külső volt. Egy adott információ, egy adott szó, mondjuk így egy adott törvény, az benne kezd el működni. És ezt adja tovább. Erre tanítja a másik embert. A belsővé válás szükségéről beszél most a felolvasott ige úgy János evangéliumában, mint pedig Péter levelében. Az, amikor már nem egy külső információ az, amit elmondok, hanem egy belső motiváció. Két dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Mi megfoghatatlannak gondoljuk a lelket, Istennek szent lelkét pünköstkor, pedig nagyon is megfogható, nagyon is észrevehető az ő munkájából a hétköznapi életben. Hogy valaki, hadd mondjam így, pünkösdi embere, megtelte szent lélekkel, vagy pedig nem telt meg szent lélekkel. Miért? Azért, kedves testvérek, mert Jézus, amikor búcsúzik, és a tanítványaihoz lép, akkor azt mondja, hogy elküldöm majd a lelket, aki eszetekbe juttat mindent. Hogy is van ez Péter apostolnál? Hogy is van ez János apostolnál? Pünkösdi emberek voltak ők? Megteltek ők lélekkel? Hát a történetből tudjuk, hogy igen. Az első pünkösdi történetnek a részesei ők maguk is. János is és Péter is. De Mi miért lehetünk e felől biztosak? Persze mondhatná valaki, hogy a Szentírás nem hazudik, igazat mond. De másodszorban azért vagyunk e felől biztosak, mert erről beszéltek ők maguk. Az, amikor azt mondtam, hogy egy irányba mutatnak Jézus szavai, és így mondom most Péternek a szavai, vagy Jánosnak a szavai, azok nem más miatt vannak, hanem azért, mert eszükbe juttatta a Szentlélek mindazt, amit Jézus Krisztus mondott, és Jézus Krisztus tanított. Hát ezért lesz szinte szó szerint azonos az apostoli bizonságtétel Jézus Krisztusnak a tanításával, mert a lélek nem beszél össze-vissza. Ugyanaz a lélek mondatta velük az apostoli igét, mint amely megszólalt Jézus Krisztuson keresztül. És a másik fontos kérdés, ami a belsővé válásnak a kérdése, a lélek munkájának a kérdése, a nagy klasszikus dogmatikák, amely dogmatikák rendszerezik, vagy amely dogmatikusok rendszerezik a Szentlélek munkáját, mindig elmondják, hogy a Szent Háromságon belül az a megkülönböztetés lehet igaz, hogy az Atya mindig minőségileg felettünk, a Fiú emberként mindig mellettünk, a lélek pedig mindig bennünk. Bennünk. Nem külső igazság, hanem belső bizonyosság. A belső bizonyosság által mondja Péter mindazt, ami Jézusból áradt. A belső bizonyosságból mondja Péter nem csak az ismeretet. Fontos az ismeret, tudjátok rólam, hogy szeretem is hangsúlyozni az ismeretet, de nem csak az ismeretet, nem csak a tanult leckét mondja tovább Péter apostol, hanem amely mélyre hatolt benne, amely átalakította az életét, amely teljesen újjászülte őt. Péterben nem Jézus tanítása él csupán, hanem Jézus Krisztus maga. Úgy, ahogyan ezt Pál apostol nagyon szépen megfogalmazza, néhány héttel ezelőtt olvastuk és hallottuk, hirdettük is, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor teljesen a belsőnk részévé válik Jézus Krisztus, ez a Szentléleknek a munkája. Amikor valóban az bukik ki a szánkon, amivel tele van a szívünk, ez a Szentléleknek a munkája. Mivel szent az, aki elhívott titeket, ti magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Ne csak azt tanuljuk meg Jézustól, amit meg lehet tanulni. Fontos, persze mindig fontos, hogy értsük Isten igéjének a kontextusát, értsük az adott környezetet, hanem a legfontosabb az, hogy az ő szentsége hassa át a ti egész lényeteket, és ti magatok is szentek legyetek teljes magatartásotokban. Isten szent lelke hassa át a mi egész életünket. Emlékszem, amikor még középiskolás koromban Benkő Viktor tanár úr, akik esetleg megkaptátok azt a kis köszöntőlapot, amit az elmúlt órákban küldtem, oda volt írva, hogy Benkő Viktor, gödi református festő, művész, nekem tanárom volt a Bármadasban, rajz tanárom volt, és adott egy olyan feladatot nekünk, nagyon rossz a kézügyességem, nem nagyon szeretek ilyen rajzolni, meg festeni, nem is nagyon sikerült, de úgy megnyitotta a szemünket tanár úr a szép iránt, még akkor is, hogyha egyébként groteszk figurákat rajzol ezen a rajzon is, vagy ezen a festményen is látszik, megnyitotta a szemünket a szép iránt. Ő adott egy olyan feladatot nekünk, hogy rajzoljuk le, egy nagy klasszikus feladat, rajzoljuk le Saul és Pálnak az arcát. Hogy miben különbözhet Saulnak az arca Pál arcától. Ez egy ilyen klasszikus széthajtós lap volt. Az A4-es lapnak az egyik felére kellett rajzolni valamit, amit Saulból éreztünk, és a másik felére kellett, aki Pál lett. És ezt az arcképcsarnokot azt hiszem, hogy nem csak a rajzasztalon lehet elkészíteni, főleg azoknak, akik sokkal pontosabban rajzolnak, mint én, hanem a Szentírás alapján is láthatjuk, egészen konkrétan láthatjuk Péter apostolon keresztül is, hogy ez mennyire nem csak a tanultságnak a kérdése volt. Hogy amikor Jézus például bejelenti Húsvét és Nagy Hét előtt, az ő halála előtt, hogy vele mi történik majd, amikor elmondja a legfontosabbat, az ő életének a titkát, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, ott a vénektől sokat kell szenvednie, meg kell halnia, a harmadik napon pedig fel kell támadnia. Péter még meg se várja a mondatnak a végét, és már közben szól, Isten mentsen, Uram, ilyen veled nem történhet. Hát pedig ezért jött Jézus. Ezért jön Jézus, hogy ez megtörténjen vele. És akkor ott Péter azt mondja, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy helyettem, miattam, érten hajj meg a kereszten. Lehetetlen, hogy valaki visszajöjjön a halálból. Lehetetlen, hogy megnyíljon a sír, mint hogyha a mai embernek a kétségeit fogalmazná meg Péter. Ilyen még nem történt. Lehetetlen. Mondhatom úgy is, hogy Péter Jézusnak a bejelentésének az első fele ellen tiltakozik, a második felét meg se akarja hallani, hogy mi történik majd Jézussal. És akkor azt látjuk, hogy az első húsvétnak a hajnalán ez a hihetetlen, lehetetlen figura, ez a Péter, kibeszéltük őt húsvétkor 50 nappal ezelőtt, ott áll Jézusnak az üres sírjánál, és morfondírozik. Akkor már valami belül motoszkál, valami belül elindul benne. Még nem hitt, azt olvastuk Jánosnál, hogy benézett és hitt. Péterről valami elindul, valami ott a gondolataiba elkezdi gyártani, így mondtuk, mert ez a szó szerepel ott, elkezdi gyártani a belső teóriáit. És amikor pedig eljön a pünkösd, akkor a lélektől, mondjuk így a legnemesebb értelemben megittasodva, arról a Krisztusról beszél, akit megfeszítettek. Arról a Krisztusról beszél, akit Isten az Atya jobbjára vitt. Arról a Krisztusról beszél, aki győzött. Hogyan jut el? A tagadó, a kételkedő, a bizonyság tevőjék, kedves testvérek, nincs más út, csak is a lélek útja. Úgy, hogy pünköstkor a lélekkel teljesen azonosult az ő mesterével. És milyen szép, ahogyan Isten lelke vezeti az egykori tanítványt, és vezet bennünket is. Ezeken az állomásokon nem mi vagyunk, akik járunk ezen az úton, hanem a lélek vezet bennünket. János evangéliumában van egy döbbenetes mondat, a 6. fejezetben, amikor Jézus a végletekig fokozza a kenyérnek a szimbólumát, és a végletekig fokozott kenyér szimbóluma számunkra az úrvacsorral ígéretévé válik, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És azt olvasok János evangéliumában, hogy ebben a pillanatban sokan elhagyják Jézust. Hogy itt ez az a pont, amely szakító ponttá válik. És akkor Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy ti is el akartok engem hagyni. És akkor Péter azt mondja, kihez mehetnénk? Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Elhittük és megismertük. Erről beszél Péter a pünkösdi prédikációjában. Tudja meg ezért ez Izrael egész Izrael teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Kedves testvérek, hittel kezdődik minden. A lélek munkája. Elhittük, és megismertük. Amikor megkapjuk a léleknek az ajándékát, teljes bizonyossággal hirdethetjük, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit mi miattunk feszítettek meg. Először hitetlen vagyok, hallom az igét, az ige munkálkodik bennem, hitet munkál, mert a hit hallásból van, mégpedig Isten igéjének a hallásából, és eljutok oda, hogy most már hiszem, azután el tudom mondani, hogy értem is, és így tudom teljes meggyőződéssel másoknak is továbbadni azt, ami rajtam segített. Mert hiszem, hogy rajtuk is segíteni fog. Mennyire így van, kedves testvérek, mindez? Azt mondtam, hogy János evangéliumában olvassuk, hogy mi elhittük és láttuk. És János első levelében pedig ezt olvassuk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Hát íme, kicsoda a lélek, az, aki bennünk ezt a hitet munkálja. Az, aki nem tőlünk különálló idegen valóság, hanem bennünk újra és újra Krisztussal mutató igazság, valóság, Isten harmadik személye, ami megszentelünk. Amen. Jöjjetek, testvéreim, feleljünk Istenünk igéjére fennállva, 373. énekünknek énekeljük 7. és 8. verszakát.
Good.
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te nem csak külső szent igazsága vagy ennek a világnak, hanem belső szent bizonyossága is. És ezért szólt a te igéd, hogy most mi legyünk szentek. Nem önmagunktól, nem a mi saját szentségünkkel, dicsőségünket keresve, hanem a te tiédet mutatva mindenkinek minden időben. Mert hisszük, hogy te szólítottál meg bennünket, te vetted el kétségeinket, te munkáltad bennünk a hitet, te gyógyítottad, Urunk, ami szétesett életünket, és hisszük, hogy a te fiad Jézus Krisztus orvosa és gyógyítója lehet ennek a világnak. Áldunk, kérünk, hogy a te ígédet mi magunk ne saját pecsenyeként sütögessük, hanem másoknak jó ízzel és finoman tálaljuk, hogy megismerjenek téged, az egyedül szentet és igazat, aki az ő életüknek nagy változását is, a megtérését is munkálhatja. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami betegeinkért, most is kórházi kezeléssel járókért, imádkozunk azokért, akikben meghűlt a hit, imádkozunk azokért, akik megoltották a másokban a lelket, juss meg szövét nekét, Urunk, áldott szent igédnek, és bennünk is virraszt fel napját a te kegyelmednek. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és túlélő testvéreinkért. Hálát adunk, Urunk, neked az egyházért, hálát adunk, hogy mi is részesei lehetünk, hálát adunk lelki otthonunkért, közösségünkért. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Készüljünk, testvéreim, az úrvacsora közösségére, 435. énekünket énekeljük, helyünket elfoglalva.
Szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget, az úrvacsora sákramentumát. legbővebben Pál apostol korintusiakhoz írt első levele, 11. fejezetében olvashatjuk ezt a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön. Készüljünk most az Úrral való közösségre. Hagyjuk meg fejünket, imádságban álljunk, ami Úrunk színe elé valljuk meg bűneinket. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te ismersz jól bennünket. Tudod, hogy szükségünk van látható, kézzelfogható dolgokra. Így lehet most előttünk a kenyér és a bor. De add kérünk, add Urunk, hogy mindez ne csak egy külső dolog legyen számunkra, hanem lehessen belsővé életünkben. Add Urunk, hogy ahogyan valósággal testünk részévé lesz a falat kenyér, a korgybor, olyan valósággal jöjj kérünk életünkbe, légy egyé velünk. Így kérünk, hogy belülről formáljád bennünket a te kegyelmed ereje által. Megvalljuk neked, Urunk, hogy életünkben sok-sok minden van, ami oly távoli tőled. Kérünk, szembesíts most bennünket ezekkel. Életünk sok kétsége, félelme, hitetlensége, oly sok tettünk, szavunk és gondolatunk, amelyekkel ellened és egymás ellen vétkeztünk. Hadd valljuk meg ezeket most te előtted az imádság csendjében. Kegyelmed által kérünk, tisztíts meg ezektől, újítsd meg életünket, szívünket, formáját bennünket. Így kérünk, hogy tedd áldott a úrvacsorai közösségünket. Munkálkodj bennünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Valljuk meg most hitünket is, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogadatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszem az egyetemes, a Szent Egyházat,
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Mindezek után feleljünk még hitünk, meggyőződésünk szerint hallható szóval a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét?
Hiszen szükséges
hallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?
Hiszen szükséges hallom.
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Mindezeket magam is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelméből, szent fia érdemért, mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk az asztalhoz, mindannyian, akik meghallottuk a mi Urunk hívását a szokott renddel. Az úrvacsorai közösség alatt 440. dicséretünket énekeljük. Jár, lássuk az Úr keresztjét. testvérek, így szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, és megtérnénk hajlékainkba, kérünk, intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istenek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok is egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Gyertek, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Szerető Istenünk, hálát adunk neked, hogy ma is, most is ebben a sákramentumban tápláltál bennünket, és egybe kapcsoltál a Krisztussal. Köszönjük, hogy mindez valósága lehet, bűneink bocsánata, melyekről többé meg nem emlékezel, és hogy új életet, újat kezdesz velünk. Adorunk, hogy tudjunk ennek örömében a te kegyelmeddel élni veled való szoros közösségben. Hogy tudjuk az ünnepben és a hétköznapokban is a te szeretetedet, kegyelmedet megélni embertársaink felé. Így kérjük áldásodat életünkre, közösségünkre. Jöjj és légy velünk egyéni életünkben, szeretteinkkel, egymással való közösségben, gyülekezetünkben, ünnepben és hétköznapban. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam és családom és lelkipásztor testvéreim nevében is áldott pünkösd ünnepet kívánja a kedves mindannyiatoknak. Megköszönöm az elmúlt heti segítséget, munkát és minden adományt. Megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, nagy tiszteltű Pap Lászlónak igehirdetéseit tartalmazó könyvünk, a könyvára 1500 forint szeretettel ajánljuk mindenkinek. Kedves testvérek, megkezdjük jövő héten a keddi naptól Pomázi gyülekezeti házunknak festését, így sok alkalom módosított menetrend szerint lesz majd megtartva. Hirdetem, hogy június 24-én kezdődő gyermektáborunkhoz köszönettel fogadunk minden pénzbeli támogatást. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. A holnapi napon 9 órakor bűnkösdi ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, közöttünk szolgál Balázs Zoltán, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának ünnepi követe. Hasonlóképpen közöttünk szolgál majd a 10:30-es istentiszteleten is. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, 6 órai kékkereszt alkalmunk most Budakalászon lesz, bibliaolvasó körünket 7 órától templomunkban tartjuk Pomázon. Szerdán a gyülekezeti bibliaóra Pomázon elmarad, tehát inkább így mondom, hogy Csobánkán tartjuk a gyülekezeti bibliaórát a héten. Pénteken 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Jövő héten vasárnap 9 órától tanévzáró istentiszteletet tartunk Csobánkán és 10:30-től Pomázon is, melyen megkereszteljük Gál Bence Marcelt. Betegekhez, idősekhez a mai napon visszük el kérésre az úrvacsora jegyeket. A Sára otthonban 15 órakor lesz Isten tiszteletünk, 17 órától pedig Pilis Szentkereszten tartunk alkalmat. Kedves testvérek, a Magyarországi Református Egyház is gyűjtés szervez a dunai hajóbaleset túlélői, illetve gyászoló családok árváinak megsegítésére. Szeretnénk így módon is kifejezni együttérzésünket koreai testvéreink iránt, akik mindig segítségünkre siettek, ha bajban voltunk, mondta Szabó István püspök úr. Sokan érezzük, hogy mások gyászában talán akkor osztozunk legjobban, ha nem szólunk egy szót sem. Így volt ez azokban a percekben is, amikor megrendüléssel értesültünk a Margit hídnál bekövetkezett hajó tragédiáról. A balesetben ütközött és felborult városnéző hajóból heten menekültek meg, több mint 20-an a Dumába vesztek, többségben koreai turisták, a magyar személyzet és az idegenvezető. Osztozunk a hozzátartozók, a családok gyászában, és imádkozunk értük. Kedves testvérek, arra kérem gyülekezetünk tagjait, akik erre a célra a koreai református egyházon keresztül való támogatásra szeretnének adományokat adni, azok most külön adományként tegyék meg gyülekezeteink pénztárosánál, és így fogjuk eljutatni adományunkat, összadományunkat a Magyarországi Református Egyház számlájára. Szeretettel kérem, hogy néhány mondatban mutatkozzon be közöttünk Balázs Zoltán, teológiai hallgató testvérünk.
Áldás békesség mindenkinek, Balázs Zoltán vagyok. Esztergom mellől egy kis városból jöttem, családommal ott élek. Dorogvidéki református egyházközséghez tartozunk, kis szorványban. Tőle szeretném megköszönni a gyülekezetnek, hogy fogadott legátus most pünkösd ünnepén. Szeretnék áldott ünnepet kívánni a magam nevében is, a teológia nevében is a gyülekezetnek. Áldott ünnepet, áldás békességet. Köszönöm.
Köszönöm szépen. És hát leginkább, hogy is mondjam, ha viszont köszönést holnap tudnánk adni, tehát ugye az kontrasztos, hogyha 9-szer leszünk a holnapi Isten tiszteleten a mai 80-hoz képest, tehát holnap hallgathatjuk meg tiszteletes úr szolgálatát. Testvéreim, a hirdetésekkel Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záróénekül nincsen már kitéve 446-os dicséretünket, énekeljük első verszakával, utána vegyük fennállva az áldást. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békességet kívánok. Halász Árpád gondnok urat kérem, hogy köszönjön el a gyülekezettől. Isten velünk, viszontlátásra.